A következő műsor 18 éven aluliak számára nem ajánlott.
Tele a hócipőnk. Egy kis derű saját lábon élőknek.
Turbulens két héten vagyunk túl, és bármennyire igaz lehetne ez a megjegyzés gyakorlatilag az elmúlt időszakból bármelyik két hetére a magyar közéletnek és politikának, most ez talán kiemelten igaz. Ezzel együtt mi itt a hócipőben, a tele a hócipőnkben újra megpróbálunk egy pici derűt becsempészni a politikai közéleti hírek értelmezése mellé. Szokásos legénységünkkel, Farkasházi Tedivel és Selmeci Tiborral, illetve, hogy, és nagyon sok szóvicc és magas labda jutott eszembe, de ezeknek nem fogok élni, de hogy a hócipő teljes legyen, itt van velünk Havas Hárik is.
Jó napot, szevasztok!
Tedi, mondtad, hogy szerettél volna reagálni az előző adásunkra két héttel ezelőtt.
Egy helyen igazítás a kezem, egy hülyeséget mondtam, és kommentekben többször felmerült. Csak jelezték, hogy nem lehetek normális, hogy matematikai doktorként dicsekszem állandóan ez a titulusommal, és összetévesztettem a 90 fokot a 90%-a, mert azt mondtam, hogy amikor Bracsba mentek az Orbánék, akkor 60 pusztánál egy éles 90%-os kanyart vettek. Elmondom, hogy ez hogy történt. Freud dolgozott bennem, ugyanis volt egy ösztúz műsor a Napkeltének, aminek te...
Műsorvezető voltam, igen.
Igen. Nem tudom, hogy amikor a Lezsák a tisztiházban volt, azt...
Hogyne.
Ott voltál?
Persze, hogy ott voltam, de nem ez a lényeg. Hanem amikor a Csurka volt ott, és közölte, hogy a közszolgálatot olyan arányban kellene felosztani, hogy legyen jobboldali közszolgálat, meg baloldali közszolgálat. Mondom, te nem vagy normális. Hát mondom, nem ezért küzdöttünk, hanem egységes, elfogadatlan közszolgálat. Nem. Mondom, te hülye vagy. És aztán vége volt a műsornak, elszállingoztak a kollégák, de a portás mondta, hogy Havas úr maga várjon, kb. 150-en akarják megverni. Miért? És akkor egy óra múlva kezdve, hogy lehet már menni? Nem, kitartók. Úgyhogy a csurkisták ilyenek.
Minket 300-an akartak megverni. Gyárfás ugyanis azt találta ki, hogy a Lezsák ösztűz előtt mi legyünk a bemelegítés, mert szombat reggelenként volt egy hócipő műsorunk a Tiborral, és vége közönség előtt, csak hogy csupa csurkista ült ott, hát ha ölni lehetett volna szemmel, akkor mi már nem tudnánk ezt elmesélni, és a következő történt, mikor mentünk hazafelé, át kellett kúsznunk ezen a tömegen, életveszély közepette, és a Lezsákot éppen akkor ünnepelték a csurkisták, akkor döntött el, hogy egy kicsit jobbra megy az MDF, és gyakorlatilag ennek ágyazott meg ez a műsor, mármint a Lezsák, de egy humorista nem bírja ki, ha van egy poénja, azt ne süss el, és odaléptem hozzá ebbe a tömegbe, odafurakodtam, hogy Sándor, ne haragudj, ugye azt mondtad, hogy a Csurkának 60%-ban igaza van, csak 30%-ban nincs. Azt mondja, igen, mondom, véletlenül nem tévesztedett össze a derékszöggel. És ez annyira bennem van azóta, hogy azóta fog helyett, pedig észak-fog titok idegenség, lehet, hogy azt is úgy...
Matematikus, tehát hagyjuk a számok világában él.
Nem, a Lezsákot nem engedem el. Nagy életút interjút csináltam vele, hát ugye a lakitelekről én tudósítottam az országot, hogy elindultunk a többpártrendszer irányába, a sátorban, az első sorban ültem, és azt mondja a Lezsák dicsekvően, hogy harmadik gimnazistaként megnyerte a Kimiben tudós iskolai történelmi tanulmányi versenyt. Mondom, remek, én is megnyertem. Mondom, emlékszel még, hogy milyen kérdések voltak? Azt mondja, hát, hogy nem nagyon. Mondom, elmondom. Ezek szerint mind a te is pontosan tudtad, hogy mik voltak az ellenforradalom kiváltó okai. Így néz rám a Lezsák. Hát mondom, az első, a Rákosi Gerő klik félrevezető, vagy nem tudom milyen politikája, az erőltetett iparosítás, Dunaújváros, a nyugati imperialista hatalmak összeesküvése, a Nagy Imre féle klik árulása, és azt mondja Lezsák, ő arra nem emlékszik. Na mindegy, szóval annyira nem emlékeznek az elvtársak, tehát komolyan, éppen tegnap mondtam egy kollégámnak, hogy ugye azt hiszem a Kövér László papája volt szocialista Magyarországért ébrenő tulajdonos. Azt mondja, mi a jelentőséget? Mondom, a gyerek egyből bekerül az egyetemre, 3 évenként kap gépkocsi kiutalást, és az összes többi. És ezek kommunistáznak. Komolyan mondom. meg a Kommunista Ifjúsági Szövetség titkára voltam. Elárulom egyébként, én két hétig voltam KISZ titkár, kizártak a KISZ-ből, tudod miért? Nekem kellett szervezni a KISZ tagok számára egy óvodai udvar kitakarítását. Igen ám, de aznap játszott a világválogatott, Soraiban Puskás Ferenccel, azt a zeneszkával játszottak. Akkor nem tudta, Vitrai nem mondhatta ki a Puskás nevét. Én meg úgy döntöttem, hogy nem takarítok, bár én szereztem, és otthon néztem a világválogatott meccset, és emlékszem, hogy megettem egy kiló kovászos uborkát. Úgyhogy ennyi a mozgalmi múltam.
Említetted az ellenforradalmat, el kell mondanunk, hogy csütörtökön veszik fel ezt a műsor, de a YouTube-on csak szombattól látható, most még csak az államellenes összeesküvésnél tartanak, de lehet, hogy ez szombatra ellenforradalmá válik.
Bocsánat, ha már az ellenforradalom szóba került. Téged kérdezett, mert neked rettenetes múltad van, mert még 6 napig kormány szóvivő is voltál. Tehát...
Nem! Kommunikációs ügyekben illetékes államtitkár.
Ez így persze, él a legendákban.
Hát így él, de nem voltam szóvivője. Tudod, minek voltam a szóvivője? A Magyar Labdarúgó Szövetségnek.
Még nagyobb bűn, jó? Rendben.
Várjál, olyan szóvivő volt, hogy a finn magyar úgy beugott, hogy én mondtam meg neki a meccs végén az eredményt.
Igen. Ellenforradalom. Kérdezlek én benned. Ha Kumbéláék forradalmároknak nevezték magukat, Horthy Miklós büszkén mondta magáról, hogy ő ellenforradalmár. Utána jöttek a baloldaliak, hogy ők forradalmat, akkor most 56, most ellenforradalom vagy forradalom? Tehát most a Horthy szemszögéből nézve ellenforradalom, és büszke lenne rá. Miért mondják arra az ellenforradalomra, hogy forradalom? Csablán azért, mert tetszik ez a népnek ez a szó?
Vagy... Miért nem iszek könyvet? Forradalom vagy ellenforradalom?
Ördög ilyen felépített karaktergyilkossági kísérletnek lehetnek a tanúi. Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Beelzebub vád, szemenszedett hazugság, forrás nélküli rágalom. Ha van ebben a házban valaki, aki esküt ellensége a pedofiliának, az én vagyok. Én voltam az első, aki az LMBTQ lobbival szembe mert menni. Nem kell a politikai nézeteimmel egyetérteni, de ilyen aljasság a magyar politika történetében a rendszerváltás óta nem volt. Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm. Mondta felindultan Semmilyen Zsolt a parlamentben, miután Arató Gergely megkérdezte tőle, hogy ki az a Zsolti bácsi. És hozzátette, mármint Semmilyen, a rendőrség 10 éve vizsgálja az ügyészséget, az ügyet, az ügyészség gőzerővel dolgozik.
Hát remélem eljön az a kor, amikor a rendőrség vizsgálhatja az ügyészséget, de csak egy nyelvbotlás volt. Sokan megváltoztak ellenzéki körökben Facebookon, hogy olvasta a szöveget a Semmilyen, és hogy őt nem is támadták meg, de megtámadták, hát szó szerint az Arató Gergely. És ezt a kezdéstől számítva, a parlamenti közvetítés kezdetétől számítva, 1 óra 36 perc után fejezte be az Arató Gergely, és 2 óra 4 perckor válaszolt erre Semmilyen, tehát 28 perce volt arra, hogy erre válaszoljon, és azt mondták, hogy papírból olvasta föl, biztos elő el volt készítve. Igaz, hogy papír volt nála, de az egy cetli volt, és a Benedek fiam talált az interneten egy képet, amit kinagyított, amin elolvasható, hogy mik vannak ezen a cetlin. Ez igazolja, hogy Semmilyen Zsolt ezt abban a pillanatban írta. Szó szerint mondom, rágalom, senkit nem ismerek, soha nem jártam ott, ilyen feljelentésemet megtettem, esküt ellensége vagyok, LMBTQ, gyűlöl, DK, védtem, bosszú. Tehát ezek csak ilyen slágvortok voltak. Ez az egyik. És ugye Zsolti bácsiznak, miközben a Szőlő utcai ügyben nincsen Zsolti bácsi, Zsolt bácsi elhangzott egy Juhász Péter műsorba, Ószt környékén fordult elő egy fiú intézményben. Tehát akik a Szőlő utcában Zsolti bácsinak, azok is tévednek, mert valaki, aki a KDNP-ből meglépett, nem jut eszembe a neve, pedig olyan kevesen vannak, hogy igazán megtanulhat.
Egy volt elnökségi tag, aki tüntetést is
na,
szervezett.
De 8-an vannak, igazán tudhatnám annak a 8-at. Szende, Szundi, Habci, ezeket el tudom mondani. Még nem tudnám a KDNP-t elmondani. De mi a véleményed erről, amit a Kocsis mondott például, aki azt mondta, hogy a külföldi titkosszolgálati támogatással államellenes pucskísérzet zajlik a Semmilyen Zsolt elleni rágalomhagyjárat mögött, a magyar politikában soha nem látott megtorlásnak kell következnie. Nem jut eszedbe egy Bacsó Péter film, hogy Viktor elvtárs felhív valakit, és azt mondja, hogy doktor Kocsis, nem bojotválás, kivégzés. Látod magad előtt ezt az ellenzéket? Te el tudod képzelni erről az ellenzékről, hogy ez egy államellenes puccsot véget tud hajtani?
Hát, hogy ne tudnám elképzelni?
Hát 14 évig nem tudott megállapodni, hogy Cibakházán és Abbátszalókon kiinduljon.
Nyakik benne van Brüsszel, hát
jó, de pontosan, hát ahogy Tibor mondja, hát itt most az ukránok segítik már az ellenzéket.
Így van, meg a Obama örökösöknek, mindenki benne van, hát nyakik.
Még egy semmilyent idéznék, mert ebben nem csak az volt az érdekes, hogy a rendőrség vizsgálja az ügyészséget, az is egy érdekes nyelvbotlás, mi nekem a 90 fok vagy 90%, de azt mondta, a rendőrség 10 éve vizsgálja az ügyészséget, az ügyet, az ügyészség gőzerővel dolgozik. 10 év alatt nem jutottak semmire, de most csoda történt, kérlek szépen. Benedek fiam kigyűjtötte az eseményeket, és egy időrendet csinált.
Mármint a Tuzsonféle bejelentés.
A Tuzsonféle bejelentés, hogy egy kicsit időrendbe vissza. Tettétek.
Igen, a 2025. szeptember 24-e szerdai eseményeknek az időrendje óra perccel.
11 óra 58 perc. Tuzson Bence Facebook oldalán megjelenik egy videó, a kezében ott a jelentés, és ezt mondja. Kezemben tartom a jelentésemet, amelyet a kormány megbízásából készítettem a Szőlői utcai büntetőügyel kapcsolatban, illetve az ahhoz kapcsolódóan a nyilvánosságban megjelent állításokról.
12 óra 55 perc 40 másodperc, tehát kicsit később. Boros Klára, az igazsági minisztérium munkatársa az e-szignó rendszerben elektronikusan aláírja és hitelesíti a 293/2025 számú kormányrendeletet.
12 óra 56 perc 14 másodperc. A 293/2025 számú kormányrendelet megjelenik a Magyar Közlöny honlapján. Ennek címe a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélések kivizsgálása és a gyermekek védelme érdekében szükséges intézkedésekről. Utolsó mondata így hangzik, ez a rendelet a kihirdetése napján 13 órakor lép hatályba.
13 óra 3 perc, a kormány honlapján megjelenik a jelentés. A PDF formátumú dokumentumot annak adatai szerint egy Szűcs Róbert nevű munkatárs számítógépén hozták létre, az időpecsét szerint 13 óra 6 perc 5 másodperckor.
13 óra 28 perc, Tuzson Bence nyilvánosságra hozza a címoldalal együtt 4 oldalas jelentés Facebook oldalán.
Elolvasom, igazából, hogyha visszafelé néztük volna, akkor semmilyen probléma nem lenne, nem? Tehát, hogy ez mint hogyha rossz sorrendben lettek volna elolvasva.
Bocsát, még egyet idéznék a tanúból. Mi egy nagyon szép vallomást várunk magától, Pelikán. Elnézést, világelvtárs, ez az ítélet.
Pontosan
28 perc alatt készült ez a jelentés, ez a kivizsgálás, miközben azt mondta a Semmin, hogy 10 éve gőzerővel dolgoznak rajta. És ennek a jelentésnek pársor csak a Szőlő utcai esemény, a többi erről az államellenes összeesküvésről szól, ahol az MI6-nek is van egy munkatársa, aki Facebookon, mit tudom, pársort elhelyezett, és ettől most ez az egész kémügyé változott.
Van egy olyan óra, Slötyinek hívják, Pilis akárhol van egy tó, és ott van egy nagyon jó kis vendéglő, és ott van egy olyan óra, hogy visszafele jár. Tehát lehet, hogy egy ilyen óra szerint működik ez az egész, hogy megyünk vissza, hát először a kapitalizmus, feudalizmus, aztán nem a rabszolgatartó társadalomba. Tehát megy vissza az óra.
Illetve még az adás előtt beszéltünk Henrikkel arról, hogy ő engem sosem tanított, de hogy így az egyetemi tanulmányaimból én 8 éven keresztül próbáltam elvégezni egy darab BA képzést, és akkor a szakdolgozatomnak a megírása az valójában az utolsó másfél napban gyorsult fel. Szóval ezt teljesen megértem, hogy simán lehet, hogy 10 éve próbálják vizsgálni ezt az ügyet. Itt akkor most ők is úgy érezték, hogy na akkor most, begyorsulunk, így a végére.
Most éppen Szlovákiában megy a cirkusz, megint szakdolgozatügyben, de náluk rendszeresen. Tehát ugye nálunk volt Schmidt Pál, hát nem szakdolgozat, hanem egy, azt hiszem a doktori, kis doktoriához kellett. Tehát most egyébként Tibor Gáspár, rémlik? Így hívták a szlovák titkosszolgálat vezetőjét, magyar származású. Pavol, a fia, azt akarják kirámolni, mivel hogy ő is lopta a szakdolgozatát. De hozzá kell tennem, hogy én a szakdolgozatok közül néhány százat, vagy akár ezret is olvastam 20 év alatt. hát olyan eredeti gondolatot nem láttam, de szakdolgozatében a legnagyobb szám az volt, amikor a Bakács megállított egyszer a televízióban, és azt mondta így, csipöretett kézzel. Hogy van az, hogy te a Csiszár Jenő szakdolgozatára a hármast adtál? Hát mondom, egyrészt a védésnek kiderült, hogy azt se tudja, miről szól a dolgozat. Kettő, a dolgozat úgy volt szar. Erre azt mondta Bakács, már elnézést kérek, de azt én írtam. akkor nagy haverok voltak.
És gondoltad akkor, hogy rendkívül és meghatalmazott nagykövet lesz Csiszár Jenőből?
Nem konzul.
Az a beosztásod a címe, rendkívül és meghatalmazott nagykövet. De vissza meg a Kályhához, mint a tánciskolában. Kocsis Máté a magyar politikában soha nem látott megtorlásnak kell következnie. Akkor ez most jön a fehér terror.
Meg hát ezt már láttuk, Teddy, ezt már láttuk. Most egy sosem látott,
én inkább, hogyha Grósz Károlyt idézem, inkább a K-hoz jön, nem? Ő H-val mondta, hogy K-hoz. Egyetlen egy kérdésem van, de nem akarom lezárni ezt az ügyet. Tessék mondani, itt mindenki hülye.
Hát ez egy olyan ügy, ami rendkívül módon kínos. Bájer Zsolt éjszaka nem nagyon tudtam aludni, úgyhogy olvasgattam.
Bájer Zsoltot?
Igen, Bájer Zsoltot is elolvastam, hogy azzal kezdődik, hogyha bebizonyosodnak a vádak Semjés Zsolt és Rogán Antal, ugye meg kettőjükről van szó, Semjén a fiúkákat kapta, a lánykákat a Rogán Tóni.
Pletykák szerint, azt most mondom, van szó.
Akkor az a Fidesz, illetve a kormány bukását jelenti. De ha nem, akkor jön az, amiről a Kocsis Máté vizionált, tehát egy iszonyú nagy megtorlás. De a Bájer Zsolttal én nem foglalkozom általában, mert elég jó viszonyunk volt, és én továbbra is azt gondolom, hogy ő egy tehetséges újságíró, ezért én nem csesztetem. Az, hogy eladta magát ilyen undorító módon, és a Semjés Zsolt a gyerekkori barátját, azért az sok mindent elárul. De visszatérve, ebbe tényleg meg lehet bukni. Mert a jó magyar elme sok mindent nem tudsz felfogni, az államadósság arányát, a kínai hiteleket, de azt, hogy kislányokat, kisfiúkat szállítanak fekete elsütétett ablakú autókon, az kiveri a biztosítékot az egyszerű fideszes választónál.
Egyelőre semmilyen bizonyíték nincs erre, és ha meg lehet bukni, ez a parlamenti ellenzék, most már úgy mondom, hogy parlamenti ellenzék, hogy a Tiszával ne tévesszék össze őket, ez a parlamenti ellenzék már megbukott. Az egész úgy néz ki, kérlek szépen, mint hogyha a Titanicról vagy valamelyik süllyedő hajóról beestek volna a vízbe, és a távol látnak egy mentőcsónakot, és egymást taszigába hadonásznának, és túllicitálják egymást, és valótlanságok tömegét állítják, semminek nem néznek utána, és akkor jön ez a másik társaság, mert Szerdáig úgy nézett ki, hogy ez az ellenzék kudarca lesz, de ez az államellenes összeesküvéssel és a blitzállal, könyörgöm, hát Bacsó Péter, még egy Dániel nevű ember is van,
nem,
az
ügyben. Nem, Tibadar, most te rossz nyomon vagy.
Mert?
Azért, mert figyelj ide, a rendszerváltás után ekkora 30 centis iratcsomóval jött hozzám az amerikai nagykövetség első beosztott diplomatája, kíséretében a sajtófőnökkel, és kíséretében a Columbia Egyetem professzorával. Elképzelni tudom, hogy mit akarnak. És hát kiderült, hogy be akartak szervezni. Tehát gyakorlatilag felajánlottak egy amerikai ösztöndíjat, vihettem volna a családot, 10 000-es nagyságrendű havi juttatással, diplomata képzéssel, speciális diplomata nyelvi képzéssel, tehát angolul, és aztán kérdeztem, hogy de ez miért? Hát ezt mondja azért, mert taníthatok utána a Kolumbián, mondjuk egy évet, aztán hazajövök, és aztán a Columbia Egyetemmel együttműködve portrékat kellett volna írnom a magyar politikusokról. Portrékat, ami beleértve minden, tehát ebben láttunk én filmeket. Igen, ahol a szexuális szokásoktól kezdve a hobbin keresztül, és nem tudom minden. Be akartak szervezni a németek is. Azok a Humboldt Egyetemre akartak elcibálni, és ugyanezt ajánlották fel hasonló nagyságrendben. Hát gondolod, hogy az amerikai, angol, vagy éppen az izraeli titkosszolgálat nem foglalkozik a magyar politikusok, élvonalbeli politikusok magánéletével, szexuális szokásaival.
Tehát
abszolút elképzelhető, hogy én nem vállaltam, és jelentettem illetékes helyen, hogy be akartak szervezni, akkor gondolod, hogy nem volt, akit sikerült? Én nem azt akarom mondani, hogy ez a Kánc Csaba be lett szervezni, csak azt mondom, hogy teljesen egyértelmű, hogy vannak ilyen emberek, akik jelentenek például a szexuális szokásairól.
De Henrik, most nem egy Netflix sorozatot nézzünk, hanem arról van szó, hogy felváltva valótlanságok sorozatát állítják, bizonyíték nincsen semmire.
Nem valótlan, csak arra sincsen bizonyíték,
hogy mi történt a Szőlő utcában. 5 milliós díjat tűznek ki, aki bizonyítékot szolgáltat. Arattól Gergely, akkor mi támad, hogyha nincs semmi bizonyítékuk, és most próbálják beszélni 5 millió forintért?
Mert a parlamenti közvetítésben ez jól mutat.
A másik kérlek szépen meg államellenes összeesküvés sejtett azzal, hogy valaki a Facebookon elhelyezett 3 mondatot. Hát megáll az ember esze. Egy biztos, hogy azért csinálhatják, mert az emberek ma már mindent elhisznek el a kormányról.
Hát igen.
Azok is, akiket meghűjtettek, meg azok, akiknek elegük van belőle, tehát ebből senki nem tud jól kimászni.
Csak azért, hogy egy kicsit árnyaljuk a dolgot. 2004-ben írtam könyvet a prostitúcióról. A nyugati pályaudvar aluljáróban meghatározhatatlan korú kisfiúk Erdélyből jöttek kis hátizsákkal, és árulták magukat. És én pontosan tudom, hogy miért nem írtam könyvet a melegekről. A Népligetben állami rendszám, vagy állami jellegű autókkal cirkáltak és szedték össze a fiúkákat. A nyugati aluljáróban teljesen nyíltan a rendőrjáról óra előtt árulták a sricika fiatal fiúkat. Ezzel csak azt akarom mondani, és nem védek senkit, csak hogy én egyszer foglalkoztam ezzel az üggyel, hogy egyszerűen árulják őket 1000 éve. Azért, na...
Mindenki egészen most már belemerült olyan részletekbe is a hallgatók közül, amikben nem biztos, hogy szeretett volna, ha már szóba kerültek a külföldi szálak. Vannak nekünk szintén külföldi mentéssel kapcsolatos híreink, mert hogy az idézet. Amikor egy osztrák mentős beszel egy magyar mentőautóba, azt hiszi, hogy mobil intenzív osztályon jár, miközben náluk nincs se GPS, se online mentővezérlés, és mágnes táblán követik, melyik jármű éppen hol jár. Hogy a határ mentén összetudják hangolni a mentést, a burgenlandi mentők színvonalát uniós források bevonásával a magyar szintre kell emelni, ezt mondta Takács Péter a harcosok órájában. Burgenland vezetője szerint az államtitkár szavai tényszerűen hamisak. Méltatlanok a partnerségi együttműködéshez, ezért levélben fordultak Orbánhoz, akitől bocsánatkérést és nyilvános kiigazítást várnak.
Szerencsétlen ember ad egy interjút az Indexnek, és azon sopánkodik, hogy miért támadják azt, hogy nincs szakvizsgája. Egészségügyi államtitkár. Nincs szakvizsgája. A másik, hogy nem tud angolul. És ezt ő azzal intézi el, hogy van heti 2 külön órán tanul angolul, most, hogy államtitkár lett. Ez a faszi annyi aggyal rendelkezik, amennyi látszik rajta. Tehát valaki megnézi a portréját, ugyanaz, mint a Semjén Zsolt.
Ne a külcsímből indulják ki. Nekem alkalmam volt 2 hónappal ezelőtt egy ilyen mobil intenzíven utazni.
Burgenlandban?
Nem. A Füred-Veszprém vonalon, amit előtte több százszor megtettem. Gyerekkoromban csacsifogaton utaztam hevesen sokáig. Számtalan hakniba voltam, ahol Trabantokba, Volgákba, 50 éves Kodákba ültem hátul. Volt egy hakni szervező, akinek egy nizája volt. Én hátul ültem, és az volt a feladatom, mert letört a kipufogója, és egy gumicsővel mindig megtoldotta, és ha kigyulladt a kocsi, akkor szóltam neki, szép nyugodtan félreállt, semmi sietség, oda ment, levágott egy fél méter gumicsővet, és újra tette, amíg az is nem lángolt. Tehát én mindenféle autóba utaztam, a mostani kocsim 19 éves, az előző 18, az előző 17 évig volt a birtokomba, tehát 3 kocsim volt 54 év alatt. Pidissében végigvittek ezen a rally pályán, a motocross pályán profi rally versenyzők. Egyik nem rázott annyira, mint ez a mobil intenzív. Életemben ilyen zörgő-csörgő mentőautóban nem ültem, és kiderült, hogy ez nem is mentőautó, ezekkel dinnyét kéne szállítani, csak utána beszélnek mindenféle cuccot. Tehát ekkorát hazudni, üljön be egy mentőbe.
Teddy, ez szerintem azért van, ezt félreérted, mert hogy ezek már fel vannak készítve arra, hogyha valakinek esetleg veseköve van, akkor ezt egyből ki tudja rázni út közben.
Nagyon szellemes, de nem erről van szó. Ez a szerencsétlen Lázár, ez a fácánvadász, ez a snob parvenu. Elmegy Bécsbe, és közli, hogy élhetetlen ez a város.
Abban az évben választották meg Bécset a világ legjobb helyének.
Ezt akartam mondani, pontosan. Mindenkinek ki van adva, hogy mondjon valami baromságot.
Igen.
Ez a Takács, ez abból él, hogy hülyeségeket beszél.
De lehet, hogy ő tényleg utazott egy ilyen kocsiban Burgellalba, és teljesen üres volt a kocsi, semmilyen felszerelés nem volt, egy használt kényszerzubor volt összesen az egész kocsiban.
Na most, én nagyon örülnék, hogyha tényleg ki lenne adva, hogy mindenkinek valami baromságot kell mondani,
de
és nem olyan szorgalomból csinálnák.
Mondják maguktól, és szerintem visszatérve egy picit a Szőlő utcához. Én azért, ugye, amit említettem, írtam könyvet a pornóiparról, a prostitúcióról. Én a magyar politikai elit élvonalával találkoztam, pedig a prostituáltak azok diszkrétek. De volt, hogy rákérdeztem. Adott eset. Minden nap látjuk a híradóban, mondom, ez 2004 környékén volt, azóta is a politikai élvonal. Bejön szadomazó stúdió, azzal kezdi, úrnőm, hibáztam. Gőgös voltam. Dír, dur, csicsat, mondta a csal, hogy kétszer is bambusz eltört a seggén, mert hát ugye büntetni kell. Úrnőm, megígérem, hogy mostantól megfontolom a döntéseidet. Igen, a jó anyádat. Dír, dur, csicsat. És az elvtárs ott van a híradóban, és a kormánytagja, és nekem azt mondja Orbán Viktor, hogy mindenkit ellenőriztek. Hát ez a csávó, a szadomazó stúdiós heti látogatásaival, de mutatték rengeteg példát, mert azért tényleg dolgoztam.
Felnőttek számára készülő műsorban mondja
példát. Igen,
annyit hagyd mondjak az egészségügyről még, hogy ugye 4 évvel ezelőtt Füredre költöztünk a Mimivel, és akkor azt gondoltam, hogy lélekben elbúcsúztam ott a barátaimtól, mert nem igen fogok már látni az életbe, hiszen helyhez kötött leszek. És aztán mit tesz Isten? 2 évvel ezelőtt megjelent Havas Hennék a Szívszanatórium hátsó kiáltánál, a Sorompónál élünk a Mimivel, és akkor rájöttem, hogy előbb-utóbb az összes barátomat látni fogom, mert abban a korban vannak, hogy előbb-utóbb ott mindenki.
Igen, felbukkanunk.
Harmadszor hoztak téged rendbe, Hennék.
Igen, november közepén megjelenik a 32. könyvem, azt hiszem valami olyan címe lesz, hogy ezt is túléltem, vagy valami ilyesmi. 28 alkalommal vettem részt sugárkezelésen, 11-es PSA értékel, ami mondjuk egy mérőszám a rákos sejtek kapcsán, és 0,3-mal, tehát gyógyultan távoztam a 28. után. Előtte volt egy szívbillentyű beültetésem, és 12 vagy 13 évvel ezelőtt volt egy vastagbélműtétem. Tehát valójában azt kell mondanom, hogy 3 alkalommal jól képzett, remek emberek, orvos és asszisztens mentettek meg 3-szor, pedig tuti halál előtt álltam. Az másik kérdés, hogy a kardiológián a 2 liftből 1 működött, fél éve nem tudták megjavítani, mert a kórháznak nincs rá behatása, hogy mikor hoznak akarészt, mikor nem. 1 szelet kenyér, 1 szelet párizsi a Balatonfüredi Szívkórházban, nem ők tehetnek róla. 2 évvel ezelőtt azt hiszem, hogy 700 forint volt a napi élelmezési kvóta a Balatonfüredi Szívkórházban. Egyszer, nem tudom mivel sérve, vagy mi a francia volt a Peti, az unokám Spanyolországban kórházban, lefényképezte, hogy mit kapott reggeli, ebédre, vacsorára, hát nálunk egy kormányfogadáson adnak ilyen kajákat.
Hát akkor azért látogattál meg engem, Füreden, hogy egyél valamit.
Pontosan,
egyébként a legjobban felszerelt Bentőt, ezért a 25 évvel láttam Romániában. Mentünk kocsival, víjogott, megelőzött, rohant, mint az őrült. 30 percben utolértük, az út szélén állt, kinyitva, és dinnyét árultak belőle.
Igen,
ilyen jól felszereltet.
Ismerjük, tudjuk.
A román rendőrségről csak annyit, hogy van egy orvos barátom, Nyugat-Európában operál, mit tudom én, és 4-5-ször elvitt Erdélybe. A román rendőrök megállítottak, és közölték, hogy 110-zel mentünk, pedig csak 70 a megengedett, tehát én 2 sávos úton. És mindig 110-et mondtak. És mindig ugyanannyi pénzt, mert nem emlékszem, hány lejt vasaltak be. A román rendőrök ki vannak képezve, központilag. 110-el kell a magyar autót megállítani. Ja, ezt el kell mondanom egyébként. Ez a barátom ugyanazt a japán autót vásárolja 3 évente. Azt mondja, hogy Henrik, a maga, mert magázódunk 30 év után is, egy erdélyi arisztokrata családból származik, és azt mondja, Henrik, a maga autójával menjünk. Na, mondom, hála a jó Istennek. De mondom, most jött meg az új autója. Azt mondja, hát az még a szervizben van. És mondom, miért? Hát azt mondja, azért, mert még nem szerelték ki a légkondicionálót. Mondom, miért azt kiszerelni? Hát azt mondja, nézze, én gyűlölöm a légkondicionálót, és szerintem az orvosok többsége utálja. De hát például, ha maga beül, azzal kezdi nyáron, hogy doktor úr, kapcsolja be, legyen szerves a légkondicionálót. Én udvarias ember vagyok, és bekapcsolom, miközben gyűlölöm. Most maga be fog tudni ülni, és nem tudja bemondani azt, hogy legyen szíves, kapcsolja be doktorról a légkondicionálót, mert nincs. És én egy udvarias ember vagyok, ezért kiszereltetem. Azért ebben van valami erdélyi fifika.
Profi.
Igen, erdélyi fifika és valamilyen arisztokrata attitűd, nem? Hogy én nem mondom azt, hogy nem kapcsolom be magának. Meg nem oktat ki.
Elegáns.
Még egy kis külpolitika, mert hogy Orbán szerint Svédország összeomlott, és már kijelentkezett a civilizációból. Letartóztattak 284 kiskorú kislányt emberölés miatt, akiket arra használt fel a maffia, hogy velük lövessék fejbe az áldozatokat, mert őket nem lehet elítélni. Egy svéd csatorna az ügyészségtől kikérte az adatokat, 2024-ben 4 darab 15-17 éves lányt vádoltak meg gyilkossággal és gondatlanságból elkövetett emberöléssel. Svéd kollégája felháborító hazugságnak nevezte, és megkérdezte Orbánt, milyen érzés elmenni kávézni ugyanazon ország vezetőjével, amely 56-ban elfojtotta a magyarok szabadságharcát, és amely ma megtámadta a szomszéd Ukrajnát.
Hát talán nem a tavalyi adatot mondta Orbán Viktor, hanem az elmúlt 70-80 év adatát összesítette, és akkor elékezik a Wallenberghez, ha már ezt mondta a svéd miniszterelnök.
Igen, de a Wallenberg is mégis nagyon sokat kellett magyarázkodnunk Wallenberg miatt az Eichmannéknak, hogy nagyon sok embert mentett meg. Tehát azért az se teljesen egyértelmű.
És kérlek szépen, Orbán Viktor azóta még egy érdekes dolgot mondott, de szemben és nélkül mond ilyen adatokat. Egy szekszádi úszodalvató mondta, 2010-ben az önök városában 15 ezer állás nélküli ember volt, mostanra pedig már kevesebb, mint 5 ezer. Szekszádon 30 ezer ember él, akik dolgoznak, a 30 ezerből lehet 15 ezer, ugye? A többi gyerek, nyugdíjas, stb. Tehát gyakorlatilag mindenki munkanélküli volt. A Hadházy szerint összetévesztette Szegeddel, és akkor lehet, hogy azzal fejezte be, hogy Szekszád nem volt, hanem lesz. Azelőtt, hogy egy újságírónak azt mondtam, hogy amit mondtál, az tévedés, akkor azt mondta, hogy bocs, utána nézek. Most meg azt mondja nekem, és ez mi probléma?
Annak idején ez nem az én műfajom volt, csak nagyjából tisztában voltam azzal, hogy van egy tilalom. Tehát annak idején ugye a filmvetítés az arról szólt, hogy a kockák, amiket úgy fényel átvilágították, tehát nem digitalizált, hanem a klasszikus filmről van szó, és tilalmas volt, hogy bizonyos kockánként betettek valamilyen reklámot, amit nem is láttunk. És ugye a pszichológusok bizonyították, hogy az bejött, hogy ezt a kávét kell innod. Pontosan így működik a Fidesz választóknál. A Magyar Péter nőverő, a Magyar Péter lop, megvédik őt a brüsszeli elvtársak, mert nem adták ki a kegyelmi, vagy a, na, segíts már.
Mentelmi
jogát. Beépül az emberek fejébe.
Most elmegy a fagylatoshoz, és azt mondja, hogy egy államellenes puncsot kérek.
Ez jó.
Szóval Svédországgal nagyon sok a baj. Lehet, hogy a skandináv lottó is majd azeri lottó lesz, vagy valami, nem tudom, változtatik-e. Egyébként bolondok, 6 évvel ezelőtt voltam vívó versenyen Stockholmban, és ezzel nem hiszitek el. A ottadi Pap László aréna, vagy mert az egy ilyen nagy. Jönnek a nézők. A bejáratnál leveszik a cipőjüket, papucsot húznak, és úgy mennek be az arénába. Tehát először azt hitted, hogy mit, valami muszlim találkozó leveszik. Nem, ilyenek.
Jó, hát ilyet ez nekem az általános iskolai koromból van. Játszóházba mentünk be, úgyhogy mindenkinek le kellett venni a cipőjét, és rettenetes zokniszag is volt, úgyhogy ennyivel is kulturáltabbak vagyunk mi magyarok.
Én 94-ben voltam Jeruzsálemben. Azt mondták nekem, hogy nagyon békes ez az időszak. Hát képzeljétek el, minden nap robbantottak valahol. De nem volt, hogy búzt, csak úgy robbantottak, meg lövöldöztek, meg mit tudom én. Na, a sziklamecset nyitva volt, képzeljétek, ilyen békés volt, a sziklamecset nyitva volt, na, ott kellett levenni a cipőt. Én azt nem meghalok. Vadonatúj Milánóban vásárolt olasz cipőm volt, és mondtam, nem értem be kézzel. Azt mondja, rakjam a többi közé. Nagyon érdekelt a sziklatemplom, de azt hittem, hogy megfeszülök, hogy ha ellopják az új olasz cipőmet, akkor öngyilkos leszek. Ilyen kicsinyes vagyok. Na.
Megkezdődött az új parlamenti ülésszak, Orbán Viktor a beszédében kifejtette, hogy Magyarország célja, hogy a folyamatban lévő változások győztese legyen. A miniszterelnök szerint a következő időszak a nemzeti fejlődés, a gazdasági stabilitás és a társadalmi jólét erősítéséről szól, ezért kiemelte Magyarország nagyjátételének fontosságát. A miniszterelnök felszólalásában arra bíztatta a képviselőket, hogy merjenek nagyot álmodni, és közösen dolgozzanak azon, hogy az ország élvonalbeli pozíciót érjen el a régióban és a nemzetközi szintéren. Adta közre az ATV hétfő reggel 9 óra 9 perckor, ám Orbán beszéde több mint 4 órával később kezdődött.
A madár hozott egy lefelé.
Nem érzitek ezeket az időutazásokat? Most megint mutatom az időrendet, ami az előbb volt.
De a legnagyobb poén az alján volt, ezzel fejeződik be. Első kézből közvetlenül az ATV-től szeretném megtudni a legfrissebb fejleményeket a legnézetebb hírcsatornáról. Iratkozzon fel hírlevelünkre. Nem lenne egyszerűbb közvetlenül a Rogánéra feliratkozni? Tehát meg föl is hívják a figyelmet, hogy mi olyan frissek vagyunk, hogy a miniszterelnök 4 órával későbbi beszédét már tudjuk azt, hogy a miniszterelnök mit kért a parlament tagjaitól.
Elmondom, hogy ez hogy működik. Sokáig voltam parlamenti tudósító.
Igen.
Végig kellett ülnem az unalmasabbnál unalmasabb országgyűlési bizottsági üléseket. Borzasztó volt. És ez még a Kádár rendszerben volt. Ha mindegy, egy alkalommal valamilyen törvényjavaslatot vitatott meg a mezőgazdasági bizottság, és aztán mondták, hogy elvtársak, ebédeljünk, és utána szavazzunk. Én meg elmentem teniszezni. Előtte megírtam, hogy hát olyan nincs, hogy egy bizottság ne fogadja el a törvényjavaslatot a Kádár rendszerben, és megírtam, hogy mostantól kezdve, mit tudom én, a TSZ-ek így, meg úgy, meg amúgy, tehát szépen ezt leadtam, és elmentem teniszezni. Másnap mondták, hogy a főszerkesztő kéri, hogy menjek fel Hárs elvtárshoz, az elnökhöz. Egyetlen ember volt, aki nekem elvtárs volt. Azt mondja nekem, mondja a Hárs elvtárs, hogy lehetett elfogadni egy olyan törvényjavaslatot, ami létszámhiány miatt nem volt szavazóképes a bizottság, csak magánál. A televízióban nem volt, csak nálunk. Maga beszámolt arról. Ez hogy történt? Mondom őszintén, azt mondja, ha lehet. Hát mondom, nem volt kedvem kiváltani. És mit csinált? Hát mondom, elmentem teniszezni. Egyébként hozzá kell tennem, hogy 40 éve vagyok a szakmában. Egyetlen ember van, a rádióban volt rovatvezető. És amikor felmentették, azt mondták, hogy azért kell mennie, mert lusta. Hát én ilyet életemben nem hallottam, hogy lusta. És az volt, hogy neki például volt egy feladata, hogy minden nap a déli kronika után jegyzetet kellett leadni a 3-4 percet. És volt 5 megbízható jegyzetíró, az egyik én voltam. És egyszer bementem, ott volt a titkárnő, egy ilyen, mint a gogolák elvtársnő a tanúban, hogy az erotikát hagyjuk meg a nyugodtak, mert rövid volt a szoknyája.
Kicsit kurta az a szoknya.
Igen. És az elvtársnő azt mondta, igen, az elnök elvtárs akar beszélni a... Nem. Hát 11:30 van, ő még ilyenkor nincs bent. Vagy úszik, vagy teniszezik, vagy ne agyisten, még alszik. Úgyhogy mondd meg a főnöködnek, hogy ilyen korán ne zavarják. És mit ad Isten, megbuktatta a titkárnő. De így, hogy lustaság miatt valakit felmenteni. Jó.
13 éves voltam népsport tudósító, valami kőbányai vagy lőinci NB3-os meccsről.
Én 13 évesen egész más dolgokat csináltam.
15 forintot kaptam ért, amiből levontak 3% nyugdíjjárulékot, 45 fillért, kérlek szépen, és kimentem a meccsre 2 órakor, és kiderült, hogy nem 14 órakor volt a meccs, hanem 11 órakor. Csak egy kutya ugatott, sehol egy ház, senkitől nem tudtam megkérdezni az eredményt, és akkor voltam egy pár hónapja, még csak a nem is volt. Hát engem kirúgnak, mit csináljak? Kis esély megjátszottam, odaírtam, hogy egy fél idő, 1-0. Eltaláltam. Így lehettem 10 évig népsport tudósító.
Miért nem merünk egy kicsit felébredni? Néha. Akár Trumpnak, akár nekünk, vagy bárkinek. Folyamatra mondjuk ezeket a szlogeneket, ilyen nagyszerű, csodálatos izét.
Figyelj, én Újpest Drucker vagyok. Újpest Drucker nem egy úr mellettem, hogy azt mondaná, Havas úr, vagy mit tudom, mi lesz velünk? Hát én nem mondhatom azt, hogy repülőrajtot vesz az Újpest, és az indiánok ellen sikerrel veszük fel a küzdelmet, hát nem mondhatom azt, ilyenkor összeroskadva azt mondom, hát na.
Én meg vasas szurkoló vagyok, úgyhogy ezért minden egyes MB2-es
az nekem fontos, és volt egy olyan csapat, ugyanannyira. Emlékszem.
Igen, ez ugyanaz, csak rosszabb.
Nem a bajátszat, a Farkas, a Váradi, az Ihás.
Váradi, Béruska, úgy, mint a Gépuska.
Jaj, ez muszáj, hogy elmeséljem, maga fiatal még. Volt egy Ilovszki nevű edző.
Hallottam már.
Volt egy balhátvéd, akit úgy hívtak, hogy Ihás Kálmán. És Ilovszki hírhetten magázta a játékosait, és azt mondta egy meccs előtt, Kálmán, nagyon megkérem, figyeljen a szélsőre, rendkívül gyors. Mire Ilyász azt mondta, mester, akkor is a Sántit.
Jó barátom volt a Kálmán, de mit akartál?
MB2-es hír. Az összeült MB2-es klubok nehezményezik, hogy a cigányozást a korábbi obszcén becsmérlés kategóriából az MLS átrakta a rasszista kategóriába, ami sokkal nagyobb büntetéseket vont maga után. A Honvéd meghívására ült össze 15 darab MB2-es klub vezetője.
Mi újpesti cigányok, de hozzáteszem ezentúl használom a doktori címemet a meccsen.
Kérek szépen, a TV2 azt találta ki, hogy egy újpest-fradi rangadó előtt ülőúton rendezték, kimegyünk a Henrikkel, mint Újpest Freddy Drucker, és békességgel szólítjuk föl a másnapi szurkolókat.
De te itt a Freddy
szurkoló vagy. És kérlek szépen, az nagy botrány volt a meccsen, pedig mi csendre intettük őket előző nap, de a következő volt, hogy kezemben nyomnak egy meszt. A találkozó előtt három
perccel. Lényeget nem mondtad, közölték, hogy látványosan a kezdőkörben meszt cserélünk. Én vigyek egy Újpest dresszt, ő hoz egy Fradit, és azt látványosan békülés gyanánt kicseréljük.
Na, a következő történt. A kezemben nyomtak egy meszt, és gyanakodtam, és megnéztem. Az Kukalek meze volt, Kukalek Igor jobb hátvéd meze volt, kérlek szépen, és megtudtam, hogy a Henrik kezében egy görös mez van. Na most képzeld el, hogyha én a kezdőkörben egy görös mezt adok egy Kukalek Igort, és akkor jött az edzésről a Gera, és odarontam hozzá, hogy Gerzson az Istenért, majd elmagyarázom, most lerántom rólad a mezt, dermedten nézett engem, megkutam, és lerántottam a mezt, és azt adtam a görös mezét a Henriknek.
Akartad adni?
Akartam adni, nem fogadtad el?
Nem. Hát ugye Göröcs egy világsztár volt, tehát hogy annak idején elengedik, a Real Madridtól kezdve bárhol játszhatott volna, egy zseni volt.
Mint a Berez Zsombor, a Vasas csapatkapitánya? Bocsánat, folytasd.
És akkor a Gera egy tehetséges fiatal játékosnak számított, de hát nem egy azóta se lett senki olyan szinten, mint a Göröcs Titi. És akkor mondtam ott a kezdőkörben, gondolom ezt nem adták le, te hülyeskedsz velem? Egy Göröcs mezét, egy Gera Zoltán
mezt. Pár év múlva elfogadtad volna, amikor a Fulemmel
Európa Liga döntőt
játszottak. A Göröcs az utánozhatatlan volt.
Göröcs nekem hajjá Fradival köszönt a körúton, kérlek szépen, többször voltam
nála. A Pozsonyi úton rendszeresen találkoztam.
És csak azért mondom erre, hogy miket kiabálnak, hogy én a Vasasban kezdtem a focit, aztán néhány hét múlva eltanácsoltak, 30 évig fociztam az MTK-ba, Freddy Drucker voltam, kérlek szépen, és amikor Bene 60 éves volt, akkor velem köszöntötték, a következő volt, egy tévéműsor volt, amiben nekem abban a régi Fradisas mezbe kellett megjelennem. Az olyan volt, mint egy nehéz buvárúva. Az nem tudtam.
De ez büntetésnek számít, Teddy. Neked kellett felvenned a Fradisas jelmezt?
De a régit, azt olyan volt, mint egy buvárúva. Nem láttam ki, nem kaptam levegőt, és azt találták ki, hogy én majd kérdezgetek a Benétől, és neki ki kell találnia, hogy ki az, aki kérdezi.
Bene Ferencről beszélünk, ugye?
Bene Ferencről beszélünk, aki röhögő görcsöt kapott, és az első mondatom közepén azt mondta, hogy ez a Teddy, hát vagy a Habsburgottól lehetett, vagy én. Esélyem nem volt, hogy becsapjam őt.
Egyébként, bocsánat, ha már a cigányozás szóba került, a legjobb cigány származású futballista az Ibrahimovics. Ugyanis ő egy bosnyák, de cigány származású focista. Egyébként rengeteg ilyen...
És egyébként svéd.
A román válogatottban Jordanescu-tól kezdve elég sok cigány játszott.
Viszont Pista
a legnagyobb király a Kóvérnál ragyogó volt.
És akiket nem nagyon szoktunk emlegetni, és még kicsit attól, hogy el is hallgatjuk.
És a boxolók, bocsánat, miért elfelejtjük.
Hát a boxolóktól rengeteg van. De József Attila papája a legbiztosabb kutatások szerint Olá cigány volt. És nem véletlen, hogy József Attila meg akart tanulni cigányult, és tanult is ezzel kapcsolatban dolgokat. De ha olyan neveket mondok, hogy fölírtam egy párat, hogy Michael Caine, Teréz anya, Elvis Presley mamája, Chaplin. Szóval olyan cigány származású emberek, hogy ezen nem értem azt, hogy miért szitok szó ez a futballpályán.
Nem tudom, nekem még ez jut eszembe, hogy akár támogatva is lehetne ezt a kifejezést. De közben meg, hogyha elmenjünk nyugatra, akkor ott meg banánt dobálnak be.
Igen, a színes bőrűeknek, de azért ne felejtsük el, a magyar köznyelvben abszolút nem számít pejoratívnak, hogy cigány útra ment a falat.
Igen. Cigány pecsenye, cigány zene.
Cigány, igen, szóval én amikor ezt a romát bevezették, nem én, a Dunaparton összefutottam a 100 tagú cigányzenekar vezetőjével, nem most, annak idején. Azt mondja nekem, hogy hát ne elogodjon, mégiscsak a maga szakmája. Maga szerint normális ez, hogy én megalakítottam másokkal nyilván a 100 tagú cigányzenekart, és most a cigány nem lehet, roma zenekar, hát ez hülyeség. Hát és hogy álltok a Dunaparton, és nem tudtam neki mit mondani. Mert egyébként én a Volánnál kezdtem garázsmesterként, aztán később a diagnosztikai üzemben.
Öltönmester lettél?
Garázsmester.
De garázs segít, nem?
Át kell azt ugrani. Hát, ha valaki át tudja ugrani, az hevesen egy tanár úr.
És meg kell mondanom őszintén, hogy nem volt könnyű. A mosón, ahol ugye szervizre mentek a zivi teherautók, előtte le kellett mosni, hogy fölállhasson a Közép-Európa legkorszerűbb futószalagjára. És a cigányok úgy voltak vele, hogyha nem kapnak egy üveg sört minimum, akkor nem mossák le a teherautót. És akkor oda mentem, hogy napot kívánok, én vagyok az új művezető. Tessék mosni. És így néztek rám. A brigádvezető valami vajda típusú csávó volt, és mondta neki, hogy figyeljen, ha nem mossák le ezt az autót, anélkül sört kapnának, mert éppen nem volt ott a sofőrje, akkor levonok 4 órát. Azt mondja, hogy érti? Mondom, úgy, ahogy mondom, nem 8 óra lesz elszámolva, hanem csak 4. Egy teherautója, de azt mondja, ilyet nem lehet csinálni, mondom, én megcsinálom. Onnantól kezdve nekem mindig lemosták a teherautót, de cserébe, hogy akkor még szombaton dolgoztunk a 70-es években, és akkor minden másik szombaton nem kellett bejönni dolgozni a cigányok felének, többiek elvállalták, hogy lemossák, ugyanannyit ott lemosnak, hogy bevezettem a szabad szombatot.
Csak hírként akkor álljon még itt, hogy a Harcosok klubjának edzőtáborában készült egy videó, Orbán egy erkélyről partvissal törölgeti a plafont, és ezt kiabálja kifelé. Maguknál nincs ennyi poloska? Borzalmas, borzalmas, nem? Tele vagyok poloskával, szorgalmasnak kell lenni. Nem baj, mindenki sorra kerül. Látja, csak rám marad ez is? Na jó. Majd másnap a Paplászlóban gyülekező harcosokat hatalmas fali újság fogadta, rajta a top álhírgyárosokkal, a Független Sajtó 22 munkatársával és az RTL híradójával.
Na szóval egy kérdésem van, láttátok?
Igen.
Hát ne hülyeskedjetek már. A plafonról szedett poloskákat így lazán kisöpörte.
Hát a zsírra szállt poloska.
Ez azt jelenti, hogy aki alatta van, nem tudom hányadik emeletről söpörte, azt oda nyomta a földszinti lakónak. Tehát nem az, hogy összesöpri, lehúzza a WC-n, vagy zacskóba rak, és nem. Egyszerűen kisöpörte a földszintre. Ez a halálom. Ez olyan, mint amikor csiket dobnak ki a kocsi ablakon, vagy nem tudom, ez valami undorító.
De hát legalább ez is egy szakma, nem? Tehát látod, hogy takarít, és azt érzed, hogy ha esetleg valahogy máshogy alakulna a politikai széljárás, akkor van egy olyan pozíció, amiben a jelenlegi miniszterelnök is tud pénzt
de
keresni.
De ne felejtjük el, hogy a legnagyobb álhírgyáros az itt ül a körünkben, aki 30-valány éve írja a Hócipőbe az álhíreit, úgyhogy néhány álhírrel fejezzük be, és még valamit mutatok a Hócipőből.
Kiszivárgott hírek szerint Orbán futballmeccses repülőútjait valóban a magyar állam fizette, ugyanakkor az utazások közben elfogyasztott 4 másod szotjárát magánadatkozásban rendezték.
Jó hír a nyugdíjasoknak, jelentette be a kormányhivatal, de hogy az micsoda, mint egy 50 évre titkosították.
Van egy konkrét. Miniszterelnökünk vitába szállt Havas Henrikkel, aki azt írta, hogy Takács államtitkár hülyét csinált magából, a valóságban azonban ő csinált belőle államtitkárt.
A Lengyelországot ért orosz dróntámadásra Szijjártó Péter úgy reagált, íme a bizonyság, jóval több pénzzel kell támogatnunk az afrikai labdarúgást.
A MÁV megszünteti korábbi keresőjét. Elvira helyett a jóval korszerűbb Emma lesz elnevezése, ami arra utal a keresett járattal kapcsolatban, hogy Emma nem közlekedik.
Matolcsék filmforgalmazásba kezdenek, a család nemzetközi koprodukcióban készíteni el az elveszett Frigyláda osztogatóit. És ha már azzal kezdtük, hogy államellenes összeesküvés nyugati titkosszolgálati felkészítéssel, akkor fejezzük be azzal, hogy a Hócipő megjövendőlt az eseményeket, bár hétfő reggel nyomták ki, és csak utána tört ki ez a cirkusz a parlamentbe, mert azt hoztuk a címlapon, hogy a szemétdomb ura teljes fegyverzetben, itt vannak a fegyverei, a partvis, a seprű, a lapát és a kuka, aláírás, az összes partvis, poloska, pegazus el lesz rendezve, minden kuka áruló fel lesz jegyezve, ellenzék lapátra lesz téve, Brüsszel ki lesz söpörve, de elfelejtettem, mi nem lesz elfelejtve, és a tévedések elkerülése véget, ez a kép nem snuki bohócot ábrázolja.
Hát ha sikerült volna megszereznünk a műtrágyagyárat, akkor a műtrágya domb ura lenne most a címlap.
A miniszterelnök úr nem mondott határidőt, hogy ezek az ígéretek mikorra fognak beváltódni. Minden esetre, hogyha ez a következő két héten belül megtörténik, akkor arról is fogunk majd beszélni a következő Tele a Hócipőnk adásban.
Még annyit hagyd mondjak, hogy október 14-én lesz a Hócipő kabaré, a Radnóti Miklós Művelődési Központban, és jegyek kizárólag a Pozsonyi út elején lévő Lángtéke könyvesboltban kaphatók, már nem sok van. Gál Völgyi, Nagy Bandó, Hernád Judit, Parakovács, Bolgár, Kéri.
És mi ketten.
És mi ketten.
Én nem. A lekonferálásom lendülete viszont ezzel megtört, úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgatták és megnézték YouTube-on a mai adást. Farkasházi Teddy, Selmeci Tibor és mára kiegészülve Havas Henrik személyében is, illetve akik még segítettek ezt a mai adást elkészíteni, Sugár Ágnes, Turi Lui és Loboda Pisti, illetve a műsorvezető Penke Bence. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak, két hét múlva újra találkozunk.
A Tele a Hócipőn című műsort hallották.